Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes eltárs, Székely Ervin. Egyes családorvosoknál fizetni kell a konzultációért az új évben, a pácienseknek teljes árat kell fizetniük a házi orvos által felírt gyógyszerekért, még akkor is, ha támogatott készítményekről van szó, és pénzbe kerül a szakorvosi vizsgálatokhoz szükséges küldőpapír is. Miért van ez így, Ervin?
Igen, hát ez egy régi problémája az egészségügyi rendszernek. Annak idején, amikor én államtitkár voltam az egészségügyi minisztériumban, ugyanez volt a probléma, nevezetesen a családorvosok azok keveselték azt az összeget, amelyet a biztosító pénztár felajánlott nekik, abban az esetben, hogyha szerződést kötnek a biztosító pénztárral. Na most emiatt már akkor is voltak ilyen jelenségek, sokan visszautasították a szerződés aláírását. Ennek nyilván az a következménye, hogy akkor a biztosító semmilyen költséget nem fedez. Egyébként itt meg kell jegyezni, hogy ez nem volt, sohasem volt egy igazi tárgyalás a családorvosok és az egészségbiztosító pénztár között. Az egészségbiztosító pénztár kiszámolta, hogy mennyi az az összeg, amennyit a családorvosoknak szán, és akkor azt mondta, hogy vagy aláírjátok a szerződést, vagy nem kaptok még ennyit sem. Általában mindig aláírták a végén a családorvosok a szerződést, hiszen kevesen engedhették azt meg maguknak, hogy csak abból éljenek meg, amit a páciensek nekik kifizetnek. Viszont ez egy örökös elégedetlenség volt, frusztráció volt. Időnként a minisztérium közbenjárására az egészségbiztosító pénztár valamelyest emelte ezeket az összegeket, de ezek mindig elmaradtak attól, amit a családorvosok kértek. Na, itt az igazság mindig a két álláspont között van. A családorvosok valóban egy kicsit többet kértek annál, mint amennyire szükségük volt, vagy mint amennyit mondjuk a munkájuk alapján elvárhattak. A biztosító pénztár pedig ennél mindig kevesebbet akart fizetni. A helyzet az, hogy ugyanakkor érdekes módon a biztosító pénztár is, és a családorvosok is óckodnak attól, hogy az úgynevezett homogén család betegségrendszer, ez egy rendkívül bonyolult számítási rendszer, amely viszont nagyon pontosan tudja mérni az orvosi munkának az értékét, tehát mennyibe kerül egy injekció beadása, mennyibe kerül egy vizsgálat, egy kötözés, stb. Tehát ezt viszont nem akarták bevezetni sem a családorvosok, mert hogyha ezt bevezetik, akkor mérhető lett volna a családorvosoknak a teljesítménye, és akkor hát pontosan meg lehetett volna határozni, hogy mennyi az az összeg, amennyire valóban szükségük van. Ezt nem akarták, mert további bürokráciát jelentett volna. Egyébként a számításokat nagyon nehéz elvégezni, a kórházak általában megbíznak olyan cégeket, amelyek erre szakosodtak, hogy ezeket a számításokat végezzék el, mert egyszerűen annyira megterhelné a kórházi alkalmazottakat, és ráadásul egy olyan képesítést kérne tőlük, amivel ők nem rendelkeznek, hogy emiatt nagyon sokan erről lemondtak. De visszatérve a családorvosokra, ez egy régi disputa, és én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb megoldás az lenne, hogy leüljenek tárgyalni. Biztosító pénztár képviselői, a családorvosoknak a képviselői és a minisztérium, tehát egyfajta ilyen hármas tanácskozásra lenne szükség. Ilyenek voltak korábban, és általában eredményesen végződtek, és nem pedig erőből kellene politizálni. Én most mind a két fél esetében azt látom, hogy megpróbálnak erőből politizálni. A családorvosok sztrájkkal fenyegetőznek, nem írják alá, legalábbis egy részük nem írja alá a szerződést. Biztosító pénztár is megkutyálta magát, és azt mondta, hogy akkor most már nem enged a 25-ből, vagy a 16-ban, nem tudom mennyiből nem szoktak engedni. Tehát egyfajta patthelyzet alakult ki. A legnagyobb baj az, hogy ennek a páciensek isszák meg a levét. Tehát a kárvallottjai ennek a disputának, ami a családorvosok és a biztosító pénztár között van, az állampolgárok, akik a legkevésbé sem tehetnek erről a helyzetről.
Igen, ők kell fizessenek mindenért, így van.
Így van.
Hölgyeim és uraim, az idő elszállt felettünk. Most búcsúzom, kívánok mindenkinek békés, nyugodt század véget. Álomszép álmokat. A viszonthallásra. Köszönöm, doktor úr, hogy ma is, ha nagyon fáj, soron kívül fogad a rendelésem. Köszönöm, doktor úr, előre is köszönöm, hogy megkönnyíti végső szenvedésem.
A Közlekedésügyi Minisztérium bejelentette, hogy január 9-én, azaz jövő kedden átadják a forgalomnak a Torda százsebes autópálya harmadik, azaz 16 kilométeres szakaszát. Sok ez vagy kevés?
Egyértelműen kevés, tehát szinte botrányos, ami Romániában van az autópályák tekintetében, tehát már egész Európát behálózzák az autópályák, és Romániában egyszerűen nem épülnek ezek. Most, hogy ez a 16 kilométeres szakasz elkészült, hát örülünk neki, de hát azért ennél sokkal többre lenne szükség. Egyébként maga a kormány rendkívül optimista. A közlekedésügyi minisztérium bejelentése szerint ebben az évben 155 kilométer autópályát fognak átadni. Ugyanakkor egy civil szervezet, amelyik monitorizálja a nagy beruházásokat, azt állítja, hogy a kormány túlságosan optimista, és hogy mindössze 66 kilométer autópályát fognak átadni. Nem tudom, hogy kinek van igaza ebben a kérdésben. A lényeg az, hogy már is késő van, már is le van maradva, nagyon le van maradva Románia tekintetben, és ennek komoly gazdasági következményei vannak. Tehát az autópálya az ma már nem egy luxus, hanem egyszerűen elengedhetetlen követelménye. Az áruk, a munkaerő, az értékek cseréjének, és hát ilyen szempontból nagyon-nagyon rosszul állunk, különösen, hogy a tekintetben, hogy még mindig nincs egy olyan autópálya, amelyik a Kárpátokon átívelne, tehát még egyelőre csak papíron létezik a Brassó-Komárnik szakasza az autópályának, holott erre nagyon nagy szükség lenne, hiszen épp az elmúlt napokban láttuk, hogy milyen fantasztikus sorok voltak a Prahova völgyén, kilométereken keresztül kígyóztak a sorok, és nem akartak megszűnni, lépésben lehetett csak haladni, tehát ez egy áldatlan állapot, és erre az autópálya mindenképpen megoldást jelentene.
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy megkezdte az uniós alapszerződés 7-es cikkeinek az alkalmazási eljárását Lengyelországgal szemben. Ez az a jogszabály, amelyik lehetővé teszi egy tagország szavazati jogának a megvonását. Miért került erre sor, és milyen esélyei vannak a cikkei tényleges alkalmazásának?
Hát azért került rá sor, mert tavaly decemberben a Sejm, a lengyel parlament elfogadott két olyan törvényt, amely módosítja az igazságszolgáltatási rendszert, olyan értelemben, hogy a politikai hatalomnak, a kormánynak, hát hogy is mondjam, nagyobb beleszólást enged az igazságügy kérdéseibe, és hát ez az Európai Bizottság véleménye szerint a jogállamot sértő döntés. Hosszú disputák voltak Brüsszel és Varsó között, mindeddig eredménytelenül. Én úgy láttam, hogy ez inkább egy politikai gesztus Brüsszel részéről, nem hiszem, hogy sor kerül a 7-es cikkei alkalmazására, már csak azért sem, mert ahhoz, hogy ezt egy tagországgal szemben alkalmazzák, teljes egységre lenne szükség, tehát Lengyelországon kívül mind a másik 27 tagország meg kellene, hogy szavazza, hát erre nem sok esélyt látok, annál is inkább, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke már bejelentette, hogy Magyarország nem fogja megszavazni a 7-es cikkei alkalmazását Lengyelországgal szemben, de valószínűleg lesznek más országok is, akik nem fogják megszavazni. Ennek ellenére én azt mondom, hogy ez egy nagyon erős figyelmeztetés, és Varsó, vagy hát a jelenlegi lengyel kormány nagyon rosszul járhat, nem azért, mert megvonják a szavazati jogukat az Európai Unióban, ami gyakorlatilag a kizárással egyenlő, hiszen hogyha nem szavazhatnak, hát akkor miért vannak ott. Ami ennél fenyegetőbb, az az, hogy egyre nagyobb támogatottsága van annak az elképzelésnek, ami Németországból indul, de most már 7 tagország támogatja ezt, hogy 2020-2027-es európai költségvetésből ne részesüljenek azok a tagállamok, amelyek nem tartják be a jogállamiság, az emberi jogok elveit. Tehát ennek egyre nagyobb támogatottsága van, és annál is inkább szükség lesz valamilyen ilyen rendszabályra, mert a Brexit után ugye az európai költségvetés is csökkenni fog, hiszen Nagy-Britannia nettó befizető volt, nem fogja befizetni azt az összeget 2019 után, amit eddig befizetett. Tehát kevesebb lesz a pénz, és akkor valahogyan takarékoskodni kell, és úgy fognak takarékoskodni, hogy a renitensektől megvonják a támogatást, vagy drasztikusan lecsökkentik. Itt már is ugye a világ sajtóban lehet olvasni olyan cikkeket, hogy a célkeresztben Lengyelország és Magyarország áll, tehát könnyen megtörténhet, hogy ez a két tagország nem fog kapni pénzt, vagy nagyon keveset fog kapni, ami Varsó esetében különösen érzékeny lenne, hiszen több mint 80 milliárd eurót kaptak 2014-2020-as időszakban, és ezzel az egyfőre eső támogatás a legnagyobb Lengyelország esetében. Magyarország szintén kiemelt támogatást kapott, nem éppen olyan nagyot, de ott is az a 12 milliárd euró az nagyon sok, hogyha figyelembe vesszük, hogy Magyarországnak a lakossága számottevően kisebb. Tehát mind a két esetben ez egy nagyon komoly eszköz lehet Brüsszel kezében ahhoz, hogy hát, hogy úgy mondjam, megrekcumozzák azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandóak felvállalni az közös európai értékeket.
Dúshajába tép a szél, kék szemében ott a szenvedély. Foltos sokszín ruhája oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke ő maradt. Így sok év alatt. Ezért értsd meg, szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt. Testével véd, amikor visszatérsz. Ölén a szerelem, minden öröme hívogat. Arcában látod az arcodat.
Mielőtt elbúcsúznánk, csak megkérdezném, hogy most így év elején hogyan nézel a 2018-as esztendőre? Vannak-e elvárásaid? Mit vársz ettől az évtől személyesen is, politikailag is?
Hát politikailag szerintem ez egy nagyon érdekes év lesz. tulajdonképpen ez az az év, amikor el fog dőlni, hogy Európa milyen irányba fog menni. Tehát megvalósul-e a Macron-Juncker féle terv egy erős, központosított Európával? Tulajdonképpen az Európai Egyesült Államok elképzelése valósul meg, ahol a tagállamok már nem tehetnek meg bármit, vagy pedig a nemzetállamok erősödnek meg, és ez nyilvánvalóan az Európai Unió kárára fog történni. Vannak jelek, amelyek egyik irányba mutatnak, vannak olyan jelek, amelyek másik irányba. Ugye a legutóbbi ausztriai parlamenti választásokon megerősödött a nemzetállamnak a támogatottsága, sőt, hát a szélsőségesként ismert szabadságpárt bekerült a kormányba. Ugyanakkor a francia választások, a német választások azt jelzik, hogy az európai kurzus is erősödött. Junckernek a szeptember 3-i beszéde szintén azt jelzi, hogy nagyon komoly és eltökélt szándék van arra, hogy göcsre kössék az Európai Uniót, hogy így mondjam, hogy szorosabban fogják a tagországokat, rövidebb legyen a póráz. Én azt hiszem, hogy nekünk, romániai magyaroknak az lenne az érdekünk, hogy egy erős Európa alakuljon ki, és ne pedig a nemzetállamoknak az Európája, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetállami koncepció mit jelent a kisebbségek számára. Úgyhogy e tekintetben én most Junckernek drukkolok, hogy így mondjam. Ami engem személyesen illet, én azt szeretném, vagy azt remélem ettől az évtől, hogy folytatni tudom azt, amit eddig elkezdtem, folytatom a munkámat a Radornál, végre megírom ezt a könyvemet, amihez már hozzáfogtam, és hát haladok vele csak elég lassan, ami egy szerintem humoros és felszabadító jellegű, kellemes, ilyen nyári olvasmány lehet. Egy szakácskönyv, ami egy szerelmi történetbe van ágyazva. Tudom, hogy ez nagyon hülyén hangzik, de van egy elképzelésem, hogy írjam meg. Úgyhogy én ezt várom ettől az évtől, és hát nyilván azt, hogy jobban éljünk, mint az elmúlt évben.
Sok sikert, sikerüljenek a terveid, kívánságaid. Ezzel mai műsorunk végére értünk, Székely Ervin nevében is megköszönöm a figyelmüket. Darvas Enikő vagyok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Az idő, mint a halvány jégi rá, és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, fa levél a dombtetőn, álmos holdfény rád köszön, s elfúj a szél. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, hidd hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jó, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Ó, ó, most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj.